Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mai Jó Hírek műsor szerkesztőjét, Balogh Bernadettet hallják. Dr. Bumford Nóra doktornő a figyelemhiányos hiperaktivitás zavart vizsgálja innovatív oldalról. A kutatónő a vizsgálatok során többek között azt tapasztalta, hogy az ADHD-s fiataloknak sok esetben problémája van különböző mindennapi funkciókkal, és ez a későbbiekben társas károsodásokhoz vezethetnek. A fiatalok működéséről Miklódi Márta kérdezte dr. Bumford Nóra doktornőt.
Figyelemhiányos hiperaktivitási zavar, röviden ADHD, egy pszichiátriai rendellenesség. Azon belül is egy idegi fejlődési rendellenesség. Legegyszerűbben talán úgy tudnék az ADHD-ról beszélni, hogy először is úgymond definiálnám, hogy hogyan diagnosztizáljuk ezt a rendellenességet. A diagnózishoz különböző kritériumoknak kell megfelelni. Az egyik ugye az, hogy bizonyos tüneteket kell, hogy mutasson az egyén. Ezek a tünetek 12 éves kor előtt meg kell, hogy jelenjenek. Több mint egy helyzetben vagy kontextusban kell, hogy megjelenjenek. Ugye nem elég, hogyha csak otthon vannak tünetek, illetve csak az iskolában, vagy egyéb helyzetekben, szituációkban, tehát az életnek legalább két területén megfigyelhetők kell, hogy legyenek, és azon felül, hogy 12 éves kor előtt jelentkeznek az életnek legalább két területén, azon felül még az érintett egyéneknek a mindennapi életében nehézséget kell, hogy okozzanak. És itt a mindennapi életnek jellemzően három területéről szoktunk beszélni, ugye az iskolai előremenetel és az iskolai funkcionálás, a társas kapcsolatokban való sikeresség és funkcionálás, illetve később fiatal felnőtt korban a munkahelyen való helytállás. És akkor beszélnék egy kicsit a tünetekről. Jelenleg 18 tünetét tartjuk számon az ADHD-nak. Ezeket is három kategóriába tudjuk besorolni. Az egyik kategória a figyelemhiány, a másik a hiperaktivitás, a harmadik pedig az impulzivitás. És a figyelemhiány jellemző tünetei például olyasmik, mint hogy az egyénnek nehézsége van a figyelme fenntartásával, koncentrálásával, feledékeny, olyan, mintha nagyon sokat ábrándozna, elkalandoznak a gondolatai, amikor valaki például egy az egyben hozzá beszél, olyan, mintha nem figyelne, a feledékenysége mellett gyakran elhagy dolgokat, illetve kerüli az olyan feladatokat, ahol sokáig kell kitartani a figyelmét. A hiperaktivitás tünetei például az egyén sokat babrál, sokat izeg mozog, olyan, mintha egy motor hajtaná, egy ilyen belső nyughatatlanságként is megjelenhet ez egyébként már kamaszkorban, és az impulzivitás pedig hirtelen gondolkodás nélküli cselekvés, mások szavába vágás, stb. Fontos megemlíteni, hogy a tünetek az elvárt, tehát a kortársakhoz képest alulmaradt fejlődést mutatnak. Vannak kicsi gyerekek, akik felalá rohangálnak, mondjuk 3 éves korukban is, és nagyon energikusak, és nagyon izgálják. Ezek azért mind még normatív megjelenései ezeknek a tüneteknek. A tünetek akkor jeleznek egy rendellenességet, hogyha a fejlődési periódusnak nem megfelelő, tehát elmaradt attól, illetve, hogy amint mondtam, nehézségeket okoznak a mindennapi életben.
Nagyon érdekes, hogy ezeket a módszereket, amit a kutatásod során kifejlesztettél, különböző betegségek kezelésére is lehet alkalmazni.
Igen, többek között az egyik fő célunk, mind rövid, mind hosszú távon, hogy a különböző kutatási eredményeink ugye átemelhetőek legyenek a gyakorlatba. És a gyakorlat alatt itt ugye azt értem, hogy a megelőzési módszerek fejlesztéséhez hozzájáruljanak, illetve a terápiás kezelések fejlesztéséhez hozzájáruljanak, és itt nem feltétlenül a gyógyszeres kezelésre gondolok, hanem a különböző pszichoterápiás kezelésekre.
Mennyi fiatalt érint most Magyarországon ez a jelenség, mert olvastam, hogy régen is volt ilyen, csak nem tudták felismerni rendesen, nem voltak megfelelő módszerek, hogy kezeljék.
Nagyon sokan azt kérdezik tőlem mostanában, hogy mitől van az, hogy egyre több az ADHD-val érintett egyén, és jellemzően azt válaszolom, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy több az érintett egyén, hanem arról, hogy ahogy a módszereink egyre fejlődnek, egyre több érintett esetet fel tudunk ismerni. Tehát hatékonyabban tudunk diagnosztizálni, hatékonyabb a korai felismerés. A számadatok ugye elég változóak, vannak megengedő becslések, és vannak kevésbé megengedő, szigorúbb becslések. A szigorú becslések szerint 3,5-7,5%-át érinti a populációnak, a megengedő becslések azok már 10% fölött vannak, tehát azok 12-15%-ig is elérnek.
Hogyan lehet tovább lépni kezelés szempontjából?
Jelenleg kétféle ilyen evidencián alapuló kezelési módszerünk van. Az egyik ugye a farmakoterápia, ami a gyógyszeres kezelés, a másik pedig a különböző pszichoterápiás programok. A pszichoterápiás programok jellemzően a szülőtréningre koncentrálnak, tehát a szülőket felvértezik olyan módszerekkel, amelyek segítik a gyermekük tüneteinek a súlyosságának a csökkentését. Tehát a szülőtréning az egyik főbb pszichoterápiás módszer, az egyik, a másik pedig a tanárok edukálása és a tanártréning és ilyen osztálytermi menedzsment technikák átadása a tanároknak. De ez úgy működik, hogy például a szülők bemennek egy klinikai pszichológushoz, és a klinikai pszichológus úgy, tehát információval látja el őket először is a rendellenességről, milyen nevelési módszerek hatékonyabbak, kevésbé hatékonyak ezeknél a fiataloknál, és akkor a szülők hazamennek, megpróbálják ezeket a módszereket alkalmazni, és akkor legközelebb újra beszélnek a pszichológussal, mi volt az, ami sikeresebb volt, mi volt az, ami kevésbé sikeres volt, és akkor így egy folyamat elindul, és ennek a folyamatnak a vége ideális esetben az az, hogy a szülők tulajdonképpen a pszichológus segítségével kidolgoztak különböző rendszereket, nevelési módszereket, amiket otthon utána rutinszerűen tudnak alkalmazni.
Már 10 éve adományoznak ételt szekrényben. Több 100 rászorulónak jelentenek segítséget azok az ételadományok, amelyeket az ország több pontján megtalálható ételdobozba helyeznek ki jó akaratú emberek. Vannak, akik rendszeresen igénybe veszik az adományládákat, mások csak időszakosan szorulnak ilyenfajta segítségre. Az ételdoboz ötlete Pécsről indult, még 2010-ben, akkor helyezett ki egy fémdobozt a helyi betegápoló irgalmas rendi kórház kérésére, Morvai Imre atya azért, hogy abba bárki tehet be feleslegessé vált ételt, amit a rászorulók elfogyaszthatnak. A dobozokba alapvetően az otthon megmaradt, de még ehető élelmiszereket, konzerveket, valamint gyümölcsöt és édességet is be lehet tenni. A pécsi szekrényt 2018 őszén végül leszerelték, ám addigra már több hazai szervezet átvette az ötletet. Olvasható a Magyar Nemzet cikkében. A Mária Rádió megszólalásának 14. születésnapját ünnepli holnap, január 15-én. Szeretettel várunk minden kedves önkéntest, támogatót és hallgatót az országúti Szent István első vértanú templomba január 15-én 18 órára, hogy közösen ünnepelhessük meg a Szűzanya rádiójának születésnapját. Aki személyesen nem tud részt venni, az lelkiekben bekapcsolódhat az ünneplésbe a rádión keresztül is, hiszen a Szent Misét élőben közvetítjük a Mária Rádióban. Találkozzunk holnap, január 15-én 18 órakor az országúti Szent István első vértanú templomban. Cím 1024 Budapest, Margit körút 23. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, elköszön önöktől a Jó Hírek műsor szerkesztője, Balog Bernadett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó Hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Mária Rádió.